a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan azt Ruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről, minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát, augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthon Centrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthon Centrum. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti, a 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
Az időjárásról.
Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották.
Canto lo que siento y lo grito sin temores. Y mi canto es inmenso y grito a los cuatro vientos. Se estremece el cielo en soledad. La noche ríe, son de amistad. Y el río y el mar comenzaron a hablar. Y mi canto se alzó con la serenidad. El hombre levantó sus manos al cielo sin temblar. Y un pájaro echó a volar. La razón, el miedo equilibran de momento. Y mi canto volaba con alas de sentimiento. Un grito angustioso cruzaba el mar. Un sabio entró llorando un altar. Un pincel dibujó palomas al azar. El orgullo vistió de gala sin hablar. El hombre de emoción tocaba el cielo sin pensar. Y un pájaro echó a volar. Un sabio entró llorando un altar. Un pincel dibujó paloma al azar. El orgullo vistió de gala sin hablar. El hombre de emoción tocaba el cielo sin pensar. Y un pájaro echó a volar.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Az erre a célra kialakított új épületrészt szeptember 1-én adták át. A Diákotthon fiúszárnyának emeleti részén 4 tantermet, 2 csoportszobát, 1 tanári szobát, illetve fiú és lány mosdókat alakítottak ki. A bővítés a Tiszáni Neni Református Egyházkerület 298 millió forintos támogatásával jöhetett létre. A megnyitón igei köszöntőt főtiszteletű Barna Sándor püspök mondott.
A Lukács evangélista és az evangéliumok kevesebb beszélnek Jézus ifjú koráról, gyermek koráról, és a 12 éves Jézusról jegyzi meg a Szentíró az előtte álló időre nézve, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Igen, Isten fia nem kerülte meg az emberi élet természetes útját. Gyermekből ifjúvá növekedett, kérdezett, tanult, családban, közösségben nőtt, és készült fel arra a küldetésre, amit az Atya számára kijelölt. A 8 osztályos képzésnek van egy sajátos szépsége és felelőssége, hiszen az az életidő, ami még ilyenkor a gyerekek előtt áll, az szinte beláthatatlanul hosszú. Gyermekként érkeznek, és szinte fiatal felnőttként fognak távozni a Lévai József Református Gimnáziumból, és ezek a falak majd valóban tanúi lesznek itt a növekedésnek, a gyarapodásnak, a sikereknek, a kudarcoknak, a barátságok születésének, fontos felismeréseknek, és az iskola a feladata, hogy időt, helyet és segítséget adjon ebben a növekedésben.
Jelentős összeggel járult hozzá a Tiszáni Neni Református Egyházkerület ennek a gyönyörű épület szárnynak a felújításához. Püspök úr a köszöntőjében elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a keresztény szellemiségben már kis gyermekkoruktól növekedjenek a gyerekek.
Így van, reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni, az is nagyon fontos, természetesen. Én a bölcsességről beszéltem, és a keresztény iskolának ez a többlete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igéjével táplált pedagógusaink is tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során. Meg tudjuk látni a jó és a rossz közötti különbséget, mi az, ami épít, mi az, ami rombol. Tudunk olyan döntéseket hozni, amely az Isten előtt is kedves, és az nekünk is jó.
Nagyon fontos, hogy a keresztény iskolák színvonala ne maradjon el az egyéb iskolákétól, hiszen itt már digitális fejlődésről is beszélünk, és ez talán mindennek megfelel.
Igen, ösztönző erő is volt számunkra, hogy egyfajta ilyen igényenek, amely a szülők részéről is felvetődik. Valamiképpen a többi iskolával, gimnáziummal mellett is tudjuk tartani a tempót. Ahogyan igazgató úr is elmondta, négyszeres jelentkezés volt erre az évfolyamra is. Ez jól mutatja azt az igényt, amit most az iskola azzal, amit nyújt, ezt ki tudja elégíteni.
Hogy idézzek egy elkapott megjegyzést, azt mondta itt a bejárásnál, hogy hűha. De hát tényleg hűha, ami itt létrejött.
Valóban, hiszen mindig ilyen, amikor egy építkezés van, egy átépítés, akkor amikor a bontások után lehet látni azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami fogad bennünket, és vannak dolgok, amik az előre eltervezett felett vannak még, így itt is volt feladat plusz feladat, amely volt úgy, hogy hátráltatt egy kicsit az átépítés, de Isten kegyelméből ma itt vagyunk.
Sima Zoltán főigazgató úr a pályázatában szerepelt. Ez, ami most megvalósul, mi valósul meg, hogyan valósul meg?
Ami megvalósult, az a Tóth Pál diákoktanunknak a fiúszárnyának az első emeleti része és a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés számára 4 tanteremmel, 2 csoportszobával, egy tanárival, 2 raktárhelyiséggel, illetve fiú és lány mosdókkal. Az osztály, egy osztályt indítunk, azaz holnap hivatalosan indul egy osztályunk 32 fővel.
Nagyon dicséretes, hogy 4-szeres túljelentkezés volt, számítottak erre, hiszen több gimnáziumban folyik a 8-osztályos képzés.
Igen, nem számítottunk erre, valóban versenyhelyzetnek sem tekintjük. Van egy több igei mottónk van, mindegyik önmagában nem az elitizmus, hanem a kiválóságra törekszik, és ez a keresztény értelemben vett kiválóság, úgyhogy nekünk a legnagyobb segítőnk van az egész földön, a jó Isten, úgyhogy valahol számítottunk arra, igen, hogy a lévai és az egyházkerület által megkezdett keresztény pedagógia valahol beérik, és most úgy tűnik, hogy itt a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés tekintetében beérett, hiszen a túljelentkezés száma ezt egyértelműen bizonyítja.
Nyilván, hogy ez humán erőforrás fejlesztést is jelent.
Abszolút mértékben, hála Istennek, belső erőforrásból megoldottuk, és meg tudjuk oldani. A minden tantárgy esetében szakszerű és szakellátást tudunk nyújtani, azt viszont nem tudjuk elkerülni, hogy új pedagógiai kultúrával állunk szemben, és erre tudatosan törekedni fogunk önreflektív módon.
Kultéti Zoltán Gáborné, hát nem egyszerű feladatra vállalkozik gimnáziumi középiskolai tanárként.
11 évesek, mert 5-esek. Valóban mondjuk 25 évig általános iskolában tanítottam, és nagyon-nagyon szeretem azt a korosztályt, és így nagyon nagy ajándékként élem meg azt, hogy én lehettek ezeknek az 5. osztályos gyerekeknek az osztályfőnöke.
A tananyagban mit követnek? Azt, amit egy sima általános iskolában, vagy hogy képzeljük el, hiszen az is furcsa lehet akár a pedagógusnak, akár a gyerekeknek, hogy itt nagyobb közé kerülnek be.
Hát itt az új szárnyban azért egy picit két el vannak szeparálva a nagyoktól. Azért gondoltuk így, hogy ez megfelelőbb, hogy pici gyerekként ide bekerülni a nagyok közé, azért lehet, hogy egy kicsit félelmetes a világ nekik, és ezért segítjük a beilleszkedésüket a külön tanteremmel.
Részben ismeri a gyermekeket, találkozott velük, milyenek, mit várnak ettől az új tanévtől?
Találkoztunk már az első találkozón májusban, illetve épp a múlt héten ért véget az éretlen táborunk. 2 napos ismerkedéssel telt el. Érdeklődőek, nyitottak, barátságosak, barátkozóak.
Külön tantárgyanként külön igen, tanáruk lesz, igen. Mint a rendes általános iskolában.
Így van. Tehát szaktanáraink vannak, és csoportbontásban tanulják a matematikát, a történelmet, az angol nyelvet, a magyar irodalmat és magyar nyelvtan, technikát és digitális kultúrát, tehát meg lehet számolni, hogy akkor még hány kollégám fog velük foglalkozni.
Hát kívánunk nagyon sikeres tanévet, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
A 8-osztályos képzés tanulói számára kialakított új épületszárny kivitelezését Piriti László építész műhelye végezte. Az Ébő és Miskolci Nívódíjas építész a Lévai József gimnázium jelenlegi épületének átalakítási munkáiról a kezdetektől beszélt.
Az Zrínyi gimnázium átköltözése előtt már felkért a igazgató úr, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy milyen módon lehet rendbe tenni ezt a akkor eléggé elhanyagolt épületet, és utána pedig egy építészpályázatot írtak ki a városban az építészek között, a sikerült megnyerni, és azóta szinte folyamatosan minden évben dolgozunk, foglalkozunk az épülettel. A főépület felújítása után a tetőtérbe helyeztünk el szaktantermeket. A kollégáim az öltöző, Révai Tamás az épület öltözőjét tette rendbe, illetve emeletre építést kapott az öltözőszány, és az igazi nagy munka az a Lévai Rehabilitációs Központ volt, és az volt a legnehezebb feladat, mert egymás fölé kellett tennünk két nagy belmagasságú teret, az uszodát lentre és föléje pedig a tornatermet, mert nagyon szűkös itt a belvárosi környező az épületnek a telke. Ez volt a legnehezebb tervezési feladat is, és ugyanakkor a leghálásabb, mert sikerült a régi épülethez kapcsolódóan egy mai épület szánnyal gazdagítani, kialakult a diákudvar, a uszodatér mellett meg be tudtunk csempészni különböző helyeket, stúdiót, konditermet, tánctermet, stb.
Ez a mostani átépítés már részben akkor ismert feladat volt, de hát okozott nehézségeket. Mi zajlott itt tulajdonképpen?
A mostani az viszonylag váratlanul jött, amikor a gimnázium elhatározta a 8-osztályos képzést is bevezeti, és akkor ültünk le először tárgyalni, hogy felszabadítják ezt a teret, mert itt kollégisták laktak annak ilyen, és milyen módon tudnánk egy általános iskolai igényeknek megfelelő tércsoportot elhelyezni. Tehát négy normál méretű tanterem mellett két csoportszobát, vizes blokkot, raktárakat kellett ezen a szinten megoldani. Hát kicsit cipőkanalazni kellett, de a mai bejárás után is elmondhatjuk, hogy sikerült sok egyeztetés után, és egy nagyon jó minőségű kivitelezés után sikerült ma átadni a gyerekeknek. De már igazgató úr említette, hogy ezzel nem állt meg a dolog, lehet, hogy folytatunk kell a földszinten is, szintén négy tanteremmel. Remélem, hogy rövid időn belül így ki tud alakulni, egy 8-osztályos, teljesen komfortos gimnázium tud működni.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Az erre a célra kialakított új épületrész átadásán készült összefoglalónkat hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Én nem tudom mi ez, de jó nagyon elévedezni némely szavadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, s rajta túl derengő csillagok. Ha szerelem, bocsánat, ezt meg nekem. Én nem tudom mi ez, én nem tudom mi ez, én nem tudom mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tető, holott borongón már az este jön. Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem. Thank you. bocsásd ezt meg nekem.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Talán az évtized legasszályosabb nyarán vagyunk túl. A termés átlagok jóval alacsonyabbak lettek a szokásosnál. Ez is indokolja, hogy az időjáráshoz, azon belül is az egyes területeken várható csapadék mennyiséghez, valamint a helyi adottságokhoz kell igazodniuk a mezőgazdasági termelőknek a gabonafajta választáskor. A Gabonatermelők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésében már évek óta zajlanak vetőmagfajta kísérletek az őszi búza, az őszi káposztarepce, illetve a kukorica tekintetében. A 2025-26-os kísérleti szakaszban számos Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdaság is részt vesz. Őszi búzafajta kísérlet helyszíne között szerepel például az Abaúj-Szántói, illetve egy füzesabonyi terület is. A kísérletek alapfeladata, hogy objektív információkkal segítsék a termelőket. Takács Géza, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke nyilatkozott rádiónknak, a riporter Huszár Kata.
Régen egy állami feladat volt, hogy a már regisztrált vagy termelésben levő fajtákat, hibrideket vizsgálta most a NÉBIK-nek nevezett szervezet, ezután a költségtakarékosság miatt szinte teljes mértékben megszüntetésre került, és ebben a fajta kísérleti programban résztvevő szervezetek, a GOSZA, VSZT és a NAK úgy látta, hogy pótolni kell ezt a hiányosságot, és saját magunk megszerveztük ezeket a kísérleteket annak érdekében, hogy a termelők az adott régióban, ahol dolgoznak, ottani kísérleti eredményekkel rendelkezzenek. Ugye egy nagyon lényeges kérdés, hogy azok a fajták, amik termelésben vannak, azok meddig tartják meg azokat a tulajdonságokat, amelyeket a regisztráció, a fajtaelismerés során szereztek. Annak örülünk, ha minél tovább megtartják, tehát egy fajta minél tovább termelésben lehessen, és ott meghatározó jó eredményeket produkáljon év mint év. Erre építettük föl ezt a GOSZ-VSZT-n a úgynevezett posztregisztrációs fajta kísérletet, amit a poszt azt jelenti, hogy utólag vizsgáljuk. Tehát ez nem egy fajta elismerés, hanem a forgalomban vagy a termelésben levő fajtáknak a állandó évenkénti vizsgálatát jelenti.
Itt tulajdonképpen a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös projektjéről van tulajdonképpen itt szó. Ez az együttműködés itt a fajta kísérletek kapcsán hány évre nyúlik vissza? Mikor kezdődött az, amikor önök vették át, ahogy említette a NÉBIK-től tulajdonképpen ezt az egészet?
Kukorica esetében jubilálunk, az idén a 20. évében tart, az őszi búzánál 16 éve, a repcénél kicsit később kezdtük el, és az idén először a napraforgót is bevettük a programba. A napraforgónál idén egy kísérleti év volt, ennek alapján fogjuk majd meghatározni a további éveknek a munkáját. De ami igazán nagyon fontos, ugye a kukorica meg az őszi búza, mind a két eddig legnagyobb területen termelt növénynek a vizsgálatával vagy fajta kísérletezésével foglalkoztunk.
Hogyan zajlottak ezek a kísérletek általánosságban? Eldöntik először, hogy na akkor pontosan milyen típusú, mondjuk őszi búzát vizsgálnak?
Erre jelentkezni lehet. Gyakorlatilag minden nemesítő cég, aki Magyarországon érdekelt a fajtáinak a termesztésében. Egy kvótarendszer alapján benevezhetnek ebbe a kísérletbe fajtákat. Meghatároztuk, hogy például az őszi búza korai fajták esetében 30 lehetséges, és ezt a 30-at osztottuk föl. Most az idén 29 jelentkező volt, 29 fajtát jelöltek ebbe a kísérletbe. Ezt már most meghirdetjük. Minden év július-augusztusban meghirdetjük a következő évet, ennek a feltételrendszerét, ennek a programját. Ezzel kapcsolatban minden nemesítő cég kap egy felhívást, anyagot, és lehet rá jelentkezni a megadott számú fajtával. Nyilván kiválasztjuk régiónként azokat a helyeket, ahol megbízható fajta kísérletezést lehet folytatni, tehát ahol rendben van a talaj, rendben van a technológia, rendesen el fogják vetni, folyamatosan ellenőrzik az állományokat, a termelés folyamát, és végül fogunk kapni egy pontos eredményt a termés mennyiségéről és a termés minőségéről is. A termelők számára ebből igazán az a fontos, hogy Magyarország minden fontos régiójában legalább legyen egy helyünk, ahol ez a kísérlet folytatódik, annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hogy az adott régióban tulajdonképpen melyek azok a fajták, amelyek bizonyítanak, jó szerepelnek, stabilak, és a termelők nyilván ezekből az adatokból vonhatnak le következtetéseket, hogy melyek azok a fajták, amelyeket fönt kell tartani, vagy újabban be kell vonni majd a termelésükbe.
A 2025-26-os fajta kísérletek között az őszi búza is szerepelt, és ráadásul itt Borsod-Abújzentpén vármegyében Abújszántón és Füzesabonyban is elvetették ezt, ha jól tudom, és itt is vizsgálták. Mit tudhatunk erről a tulajdonképpen tavaly kezdődött és idén véget érő, kifejezetten őszi búzához kapcsolódó fajta kísérletről?
Érdekes módon az eredmények nagyon szépek, Abaújszántón és Füzesabonyban is. Abaújszántón 6,1 tonnás termés az átlagunk, Füzesabonyban 5,5, és ami nagyon érdekes, nem messze onnan, Hajdúböszörményben pedig 3,1. Ezért ez jelzi azt, hogy a régiónként, ahol egyébként minden rendben van, a termesztés technológia, az odafigyelés, minden, ami a technológiához tartozik, az természetesen megkap a növény, viszont amit nem tudunk kompenzálni, ezek a külső körülmények, az időjárás, konkrétan hogy az idejében ez a brutális asszály, ez azt jelenti, hogy Hajdúböszörményben gyakorlatilag fele annyi az átlag termés, mint Abaújszántón vagy Füzesabonyban. De ha a soron belül megnézem, akkor 3 és 8 tonna közötti termések születtek, szórnak az eredmények. Ezért érdemes megnézni ezeket a kísérleti eredményeket egyenként, hogy a termelő lássa, hogy abban a térségben, ahol dolgozik, ott melyek azok a fajták, amelyek stabilan hozzák az eredményt. Nyilvánvalóan több évre visszamenőleg meg tudják nézni, tehát ha rámennek a bármelyik szervezetnek a honlapjára, akkor visszamenőleg meg tudják nézni a tavaly előtti eredményeket, sok évre visszamenőleg is tudják kontrollálni, hogy melyek azok a fajták, amelyek az adott térségben jól szerepelnek, és inkább ezt emelném ki. Az idejév is nagyon fontos, de fontosabbnak tartom, hogy 3-5 évre visszamenőleg érdemes megnézni, hogy melyik fajta, melyik évben hogy szerepelt, és érdemes azokat a fajtákat választani, amelyeknek a termés eredménye stabil. Nyilván a minél nagyobb termés szeretne elérni, de azért azt tudni kell, hogy az idei eredmények, vagy az idei időjárásunk megmutatta azt, hogy nem biztos, hogy a legnagyobb termékképességű fajták fognak a legjobban szerepelni.
Egyébként ez a régió itt kifejezetten Észak-Kelet-Magyarországnak, Észak-Magyarországnak itt ez a Füzesabony, Abaújszántó környéki régió általánosságban is jól szerepel, mert emlékeim szerint itt azért például ebben a régióban azért a csapadék még mindig jóval több volt, mint mondjuk az Alföldön.
Érdekes módon átrendeződött Magyarország időjárása. Most már nem beszélhetünk országos esőről, például nem beszélhetünk arról, már nagyon arról sem, hogy egy-egy régió azonos időjárási adatokat tudna produkálni, de az utóbbi években valóban azt tapasztaljuk, hogy az a régió, amiről most ott Észak-Magyarországon beszélünk, valamiért kedvezőbb csapadékeloszlás szempontjából, és az eredmények, mi azt gondoljuk, hogy ennek is köszönhetők, hogy ott valahogy az időjárási anomáliák nem voltak olyan szélsőségesek, mint akár Dél-Magyarországon, vagy Dél-Kelet-Magyarországon.
Miért fontosak egyébként ezek a fajta kísérletek?
Elsősorban azért, hogy a termelő tudjon tájékozódni, hogy mi az a fajta kör, amivel neki érdemes foglalkozni, gondolkozni. Megbízható, független eredményeket lát, tehát nem egy-egy cégnek az eredménye, hanem egy független szervezetek által fizetett kísérletek ezek, teljesen független helyeken és teljesen korrekt eredményekkel, vagyis az eredmények megalapozottak, jók. De azt is nyilván tudni kell, hogy ezeken a helyeken mi odafigyelünk, hogy a termesztés technológia az rendben legyen, hiszen ha nincs meg a megfelelő tápanyag vagy a talajművelés, akkor bizony probléma lehet, és a termelőknek ezzel is számolni kell, hogy ezeken a helyeken a termesztés technológia rendben van. Ezért törekedni kell neki is arra, hogy az adott növénynek a termesztés technológiáját jól csinálja, mert akkor ezek az eredmények nála is meg fognak jelenni, vagy megismétlődhetnek.
Az egyébként hogyan dől el, ha jól emlékszem, arról nem beszéltünk még, hogy mely helyszíneken, mely gazdálkodó vehet tulajdonképpen részt a kísérletben? Mert ha jól értem, azért itt gazdálkodókat is választanak ilyenkor.
Hát annak idején úgy kezdődött, hogy megnéztük, hogy melyik térségek fontosak mely növény számára, és kerestünk vállalkozókat, helyeket, hogy hol érdemes ilyen fajta kísérleteket végeztetni. Az első években bizony voltak érdekes dolgok, de hála Istennek most már elmondhatom, hogy ezek a helyek évek óta stabilan hozzák azt a minőséget, amit elvárunk egyfajta kísérlettől, és nagyon nem szeretünk váltani. Tehát egy új helynek a behozatala az mindig egy kritikus pont, hogy valóban, ha be is hozunk egy új helyet, azt előzetesen megnézzük, hogy ott minden rendben van-e. Most ugye, ha az őszi búzát nézem, akkor 9 hely azért elég jól lefedi Magyarországot. Ott, ahol 1 millió hektáron vetnek őszi búzát, 9 hely azért elég rendesen lefedi az országnak a területét búzatermesztés szempontjából. Tehát viszonylag közeli helyekről tudnak a termelők eredményeket és termés eredményekhez hozzájutni.
Mik egyébként a tapasztalatok? Ugye beszélgetünk azért itt az időjárás jelentős változásáról. Elképzelhető, hogy teljesen más irányban is el kell kezdeni gondolkodni a termelőknek? Akár vetőmagok, akár növények tekintetében, akár pedig technikák, technológiák tekintetében?
Óriási kihívás áll egyébként a magyar növénytermesztés előtt. Elsősorban, ha a nagyobb térséget nézek, és nézzük a Kárpát-medencének az időjárás alakulását évekre visszamenőleg, akkor bizony azt látjuk, hogy nem pozitív irányba haladunk, tehát egy ilyen kiszáradási, felmelegedési tendenciát lehet kiszűrni. Ennek megfelelően föl kell készülni arra, hogy változtatni kell a vetésszerkezeten, ami a lehető legnehezebb, hiszen a szántóterületünk 50%-án kukoricakalászos növényeket termelünk, és ennek az arányát megváltoztatni rövid időn belül rendkívül nehéz. Elsősorban piaci oldalról. Mi az a növény, amit ma érdemes termelni? Egy gazdálkodónak az a fő kérdés, hogy ha elindít egy termelést, akkor tudja, hogy az ott megtermelt terményét ki és mennyire fogja megvenni. Ma azért azt látjuk, hogy a legnagyobb rizikó ebbe van, hogy elindítunk úgy termelési programot, hogy majd eladjuk, meg várunk arra, hogy majd milyen ára lesz ennek, annak, amannak. Ez egy kardinális kérdés. Én azt gondolom, hogy a termelői réteg az innovatív. Tehát, hogyha őt megkeresik bármivel, hogy figyelje, termelje ezt, azt, amazt, emezt, megnézi a saját adottságait, és biztos vagyok benne, hogy ha kap egy normális ajánlatot, akkor vállalkozni fog annak a növénynek a termelésére. Hát ez a legnagyobb kívás, hogy mit termeljünk. Második az, hogy ez a növénytermesztés milyen típusú növényeknek a időjárás, emellett az időjárás mellett milyen olyan növényeket termeljünk, amelyek rentábilisan termelhetők, ez ma a legnagyobb kérdés. Mire készüljünk föl, mit változtassunk meg. A változtatás kezdődik azzal, hogy az adott termőhelyi adottságunknak megfelelően meg kell nézni, és szinte azt mondom, táblaszintre kell gondolkodni, hogy azon a táblán mit fogok termelni, hiszen nagyon kevés jó és homogén táblánk van. Tehát kezdődik azzal, hogy termőhelyi adottság. A termőhelyi adottságnak megfelelően válasszak növényfajt, hogy mit termelek, búzát, kukacát, napraforgó, repcét vagy egyéb növényt, ez egy nagyon lényeges kérdés. És az, ami ugye bennünket, mint vetőmagosokat érint, hogy ha valamilyen növény termel, mondjuk egy őszi búzát, akkor mely fajtákat állítsa be a termelésbe ahhoz, hogy neki az elvárt eredménye meglegyen. Mi ezt a szegmenst fogtuk meg ebbe a területbe, hogy meg tudjuk azt mondani, vagy jelezni tudjuk, hogy figyeljetek ide termelők, ebben a térségben ezek a fajták megbízhatóan tudnak teremni, nyilván, hogyha a feltételeket megadod neki.
Mi minden befolyásolja egyébként akár a kísérleteket, akár azt, hogy egyébként egy, hogy úgy fogalmazzak, vetőmag megállja a helyét?
Emlegettem sokat már a termesztés technológiát, tehát ezeken a helyeken minden növénynek van egy klasszikus termesztés technológiája, amit ha nem tartunk be, ugye akkor nem lesz meg az az eredmény. Ez kezdődik a előveteménykérdés, talajművelési kérdés, műtrágyázási kérdés, növényvédelmi kérdés, ezeket komplexen kell kezelni. Ezeken a helyeken mi ezt komplexen kezeljük, és minden paramétert igyekszünk optimális szinten biztosítani. Nagyon lényeges, hogy nem a legmagasabb szinten, hanem optimális szinten, tehát optimalizáljuk. Ez egy nagyon lényeges kérdés. A termelőnek ugyanígy kell gondolkodni, hogy azon a területen milyen termesztés technológiát fogok alkalmazni, nagyon lényeges, hogy ezt milyen költséggel tudom megtenni, és nagyon lényeges, hogy milyen eredményre tudok számítani, ha mondjuk ilyen időjárási anomáliák is vannak, mint az idei évben. Egy biztos, ha nincs víz, akkor beszélhetünk bármiről, ha nem esik eső, és a talajból is kifogy a víz, akkor nincs olyan növény, amely ezt tudná tolerálni. Egy bizonyos szintig igen, de utána már nem.
Tehát magyarán tulajdonképpen akkor ehhez kell leginkább igazodni.
Leginkább ehhez kell igazolni, és arra kell számolni, hogy érdemben nem számíthatunk arra, hogy nagyon jó körülmények lesznek a jövőben, inkább arra kell számolni, hogy egy marad ez a szárazabb periódus, és itt bizony óriási szerepe lesz az agrártechnológiának, és azon belül is az egyes munkabűveletek elvégzésének időpontjába. Ugye most szárazak a talajaink. Ma a termelők azzal küzdenek, hogy hogyan tudnak normális magágyat készíteni például az őszi káposzta repce alá. Egy apró magról beszélünk, aminek egy nagyon jó magágy kell ahhoz, hogy a földbe beleteszem a magot, hogy abból egy életképes jó növény fejlődjön. Ha a talajaink nem alkalmasak arra, hogy ezt a magot jó magányba tegyük bele, akkor már az első fázis sérül, és akkor már probléma van. Az idejében arról beszélünk, hogy még egyelőre normális talajokat sem tudunk csinálni, ezért az őszi káposztarecénél a vetés, aminek az optimális ideje augusztus utolsó hete és szeptember közepe között van, nagy kérdés, hogy el tudunk-e vetni majd optimális időben, jó minőségben. Mert ha ez nem sikerül, akkor már eleve az első pontot elrontottuk.
Akkor a repce tulajdonképpen, ha úgy nézem, még kényesebb? Még jobban oda kell ráfigyelni?
Ez így van, a repce. Mindig elmondom, hogy a vetést elrontja, tulajdonképpen a végeredményt is elrontja, hiszen ha nem indítjuk el jó kondíciók mellett a növényt, ami kezdődik azzal természetesen, hogy optimális időben jó vetőmagot vetek. Ebből mi kiemeljük mindig a jó vetőmagot, a minőségi vetőmagot, a fémzárolt vetőmagot, tehát ez az első lépcső. Ma azt látjuk, hogy ma optimális körülmények nincsenek a repce vetéséhez, mert most kellene vetni. Az őszi buzát október közepétől november közepéig lehet optimálisan vetni, ahhoz még van időnk, ha most lesz még csapadék, akkor az őszi kalászosok alá tudunk jó magágyat csinálni, és időben jó minőségű vetéseket tudunk csinálni. Tehát ma azt látom, hogy az őszi kálphoz terece ilyen szempontból hátrányban van.
Mi várható a következő években, évtizedekben? A fajta kísérleteket gondolom a tervek szerint folytatják tovább?
Természetesen a szövetségnél azért el kell mondani, hogy három nagy területünk van. A szövetség három területből tevődik össze. Alapvetően a nemesítők, a vetőmagszaporítók, feldolgozók és a kereskedők. Tehát ez egy komplett szakmai szervezet, ami az elejétől a végéig végig kíséri azt, hogy a gazdálkodó nagyon jó minőségű vetőmagot kapjon. Az első lépés az, hogy egy fajtának a kinemesítése legalább 10 év, de a hibrid nemvényeknél akár 15-20 év is lehet. Hogyan tudnak a mai nemesítők arra fölkészülni, hogy nem tudjuk, hogy 10-15 év múlva milyen idő lesz, de már most kell nemesíteni arra, hogy majd egy elinduló fajta akkor fog kereskedelmi forgalomba kerülni. Ez a legnagyobb kihívás egy nemesítő számára a mai világban. Nyilván a mai körülmények azt indokolják, és azt látom, hogy a nemesítők arra próbálnak maximálisan törekedni, hogy ezek között, a körülmények között olyan fajtákat nemesítsenek, amely várhatóan ezeknek a körülményeknek meg tud felelni. Tehát egy kicsit szárazságtűrőbb legyen, egy kicsit alacsonyabb költséghányaddal is egy normális termést tudjon biztosítani. És hát azt kell mondanom, hogy a termés maximalizálásának a célja ez ma abszolút nem követhető. Tehát egy termelőnek ma nem szabad arra gondolni, hogy azokkal a fajtákkal fogok majd dolgozni, amik a legnagyobb termést tudják biztosítani, hiszen itt a kritikus pont a víz, a talajművelés, vetés kérdéskörében egy nagyon komoly limitáló tényező van, és ez egy rendkívül fontos. És a vetőmag szakma, ezen belül a nemesítők ezt a területet próbálják ma erősíteni, hogy egy olyan genetikai anyagot csináljanak, amelyek majd meg fogják állni a helyüket a következő időbe. Rendkívül nehéz feladat. Egy teljesen más nemesítési programokat indítanak és gondolkodnak rajta, hiszen látjuk, hogy a körülmények hogy alakultak az elmúlt években, és várhatóan, hogy fognak alakulni. Magyarország tekintetében előfordult hasonló időszak, és bizony az 1800-as években voltak Magyarországon hasonló időszakok, voltak óriási asszályok, és akkor is voltak olyan nemesítők, itt az 1900-as évek elejére gondolok, feltétlenül, amelyek ezek között a körülmények között is tudtak jó fajtákat előállítani. Tehát én azt gondolom, hogy az innováció és a felkészültség, ami ma egy nemesítő mögött van, soha ilyen magas szintű nem volt, mint most. Tehát mi bízunk abba, hogy a nemesítők fognak olyan fajtákat és hibrideket produkálni a termelők számára, akik a jövő időjárási körülményeinek megfelelően is tudnak elfogadható eredményt biztosítani.
Az ágazat szereplői fajta kísérleteket végeznek annak érdekében, hogy az időjáráshoz leginkább alkalmazkodó fajtákat ültethessék el. Erről hallottuk Takács Gézát, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács elnökét, aki Huszár Kata mikrofonja előtt nyilatkozott.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. We'll be right back. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Rádió, az